7-8-51.
A csáron a bolygó lakói így szóltak. Ó, urunk! Elpusztítottad világhasító démont, aki egy karó volt a becsületes emberek szívében, ezért most megkönnyebbültünk, és örökre lótuszlábad oltalmába ajánljuk magunkat, amely megszabadítja a feltételekhez kötött lelket az anyagi szennyeződéstől. Srila Prabhupada magyarázata. Az Istenség legfelsőbb személyisége, transzcendentális Narahari, Nrisimha Deva formájában mindig kész megölni a démonokat, akik örökké háborgatják a becsületes bakták elméjét. A Krisna tudatos mozgalom terjesztése érdekében a baktáknak sok veszéllyel és akadállyal kell szembeszállniuk mindenhol a világon. Ám egy hűséges szolgának, aki az Úr iránti nagy odaadással prédikál, tudnia kell, hogy az Úr Nrisimha Deva mindig megvédelmezi. Oma Gyána Tivirandasya, Gyána Tivirandasya, Csakshurum Mita Mena, Asmai Sri Gura Vénama, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Garadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Hitale, Shimate, Shivarama, Swami. Sri Charana Uchu, Hare Tavangri Pankajam, Bhava Pavargam Ashita, Yad Esha Sathu Hritchayas, Tvaya Surak Samapitaha. A Charana bolygó lakói így szóltak, Ó Urunk, elpusztítottad Hiranyakasipu démont, aki egy karó volt a becsületes emberek szívében, ezért most megkönnyebbültünk, s örökre lótuszlábad oltalmába ajánljuk magunkat, amely megszabadítja a feltételekhez kötött lelket az anyagi szennyeződéstől. A különböző felső bolygóknak a lakói ajánlják az imájukat itt az Úr Nrisimha Devának, miután elpusztította Hiranyakasipu démont, ugye, ami mindenkinek nagy-nagy megkönnyebbülést jelentett. Szóval ők is érintve voltak, mindenki tudott Hiranyakasipuról, mert Hiranyakasipunak a hatalma az kiterjedt az egész világegyetemre, az egész univerzumra. Szóval mindenki fellélegzett, ugye, addig mindenki kénytelen volt engedelmeskedni neki, de nem örömmel. Úgy, mint amikor vannak a nagy diktátorok, ugye a történelemben, akik úgy megkövetelik, hogy mindenki úgy viselkedjen, ahogy ők szeretnék, vagy dicsőítse őket, és nagyon könyörtelenek azokkal, akik nem teszik, és akkor mindenki úgy tesz, mintha. Ugye, sok példát ismerünk a történelemből erre, hogy akkor úgy néz ki, hogy egyszínű egy ország, mindenki ugyanazt gondolja, mindenki ugyanazt mondja, de közben mindenki csak azon gondolkozik, ez az őrült, mikor tűnik már el a színről. Ugye? De mivel egzisztenciálisan ki vannak neki szolgáltatva, akkor mindenki bólogat, mindenki engedelmeskedik, de félnek tőle, nem örülnek. És amikor megbukik a diktatúra, nem akarok neveket mondani, de van sok történelemben ilyen, akkor kiderül, ugye, hogy igazából 80%, 90% teljesen elégedetlen volt, az a 10%, akik ugye a belső körnek a tagjai voltak és nagy juttatásokban részesültek, azok elégedettek voltak. Emberileg ők se szerették a fickót, de mivel jól jártak vele, akkor azért elfogadták, szóval igazából mindenki utálta, de erős volt. Szóval ilyen volt Hiranyakasipu is, hogy mindenkit a hatalmába tartott, de igazán nagyon kevesen szerették. Ugye az érdekes, hogy mikor az Úr Nrisimha Deva elpusztítja, akkor a katonáik még védelmezik. Az nekem érdekes volt, ugye pár versen ezelőtt volt, hogy meghalt Hiranyakasipu, de akkor a katonái még jöttek, és ők is nekimentek a Szimhadévnek. Ami eléggé szerintem. Valahogy úgy tűnik, hogy ők szerették. Vagy pedig a ksatria vér annyira erős volt bennük, hogy mi a trónért harcolunk, a trón mellett állunk, és akkor mindig védjük az életünk árán is, még akkor is, mikor már az uralkodó halott. Szóval, hogyha valaki szerette, akkor ezek a katonák voltak, de mindenki más ugye nem szerette. És ugye a Csárana bolygó lakó is. Ugye azt mondják, hogy ez a démon egy karó volt az emberek szívében. Hát, elég szemléletes a kép, ugye, amikor valakinek karó van a szívében, az egy olyan kínos érzés. Szóval így élték meg Hiranyakasipunak a létét, hogy úgy el kell viselni. Néha vannak ilyen nagyon csodás orvosi esetek, valakinek átmegy egy vasúr a fején, és életbe marad. De nem merik kihúzni, mert félnek, hogy meghal. És akkor úgy él. De valahogy életbe marad, de nem lehet hozzányúlni, de kínos élet. Szóval ilyen ez is karóval a szívbe, ugye, hogy valami nagyon szúr, valami nagyon elégedetlenné tesz, de nem lehet vele mit csinálni. Olyan a szituáció, hogy csak várni lehet, hogy majd megváltozik, vagy az Úr tesz valamit. És ugye az Úr tett is. Ugye nem akármit tett, személyesen megjelent, személyesen megvédte a baktáját, személyesen megvédte a félisteneket, megvédte az univerzumot, visszaállította a rendet, Pralád Maharádzsot tette meg királynak, de ki kellett várni. Ugye szóval ilyen a helyzet néha. Ezt mondja Srila Prabhupád a magyarázatban, hogy az Úr mindig megvédi a baktáit, de látjuk, hogy itt is ezt ki kellett várni. És a bakták életében is így van, hogy vannak nehézségek, próbatételek, sokszor hosszú ideig tartanak, vagy kibírhatatlannak tűnnek, ugye, mint ahogy ugye Pralád Maharádzs forró vízből, hideg vízbe, mindenhova bele lett téve, amit el lehet képzelni, és nem tudott más csinálni, mint várt, mint egy gyerek, de ugye az Úrhoz képest, meg mindannyian gyerekek vagyunk, akkor amikor ilyen megpróbáltatásokon megyünk keresztül, ugye akkor a baktának ez a meditációja, hogy ki kell bírni, várni kell, és az Úr a megfelelő időben megteszi a megfelelő elrendezést. Ugye látjuk Srila Prabhupádnak az életében is, ugye, hogy nagyon-nagyon sok akadály volt. Szóval Prabhupád ugye egy egész világnak, a világ többségének a hamis felfogásával szembeszállt, és akkor mindig volt ellenkezés is, és nagy csalókkal is találkozott. Ugye ez a Mr. Nair, aki Bombayba, Mumbaiba odaadta a földet először a baktáknak, de kiderült, hogy már neki előzetes terve volt, ugye egyszer meg volt hívva egy ilyen PR rendezvényre, mert nagyon sok, ez a gazdasági szíve Indiának, Mumbai, és akkor meghívták egyszer a mumbai üzletembereket Prabhupádhoz, volt egy ilyen PR esemény, most úgy mondanánk, és akkor ő utána személyesen felajánlotta Prabhupádnak, hogy van egy földem, azt nem drágán oda tudnám adni nektek. De kiderült, hogy a motivációja már az volt, hogy hát később derült ki, úgy fogalmazott meg egy jogi szöveget, hogy a bakták ne tudják teljesíteni. És az volt a terve, hogy miután a bakták oda mennek, és fizettek a földért, akkor utána meg kirúgja őket. És ugye Prabhupád szerette ezt a Juhui helyet, Juhu parton, bár sok baktának kétsége volt, mert ez nem a város szívében volt, hanem valahogy messzebb van, hogy mennyire lesz jó, de Prabhupád nagyon eltökélt volt, és akkor meg is hívta Ráda Rásza Bihári, hogy hívják a murtikat ott? Ráda Rásza Bihári. Meghívta a murtikat, és akkor ő is tudta, hogy ez egy ilyen kockázatos vállalkozás volt, ugye Prabhupád mindig nagyokat vállalt, olyan dolgokat, elmegy egy épületbe, Hát nekünk tudod ezt adni? Nem. Hát akkor fizetünk érte, és akkor mond egy összeget, ami még sehol nincs, de bízik benne, hogy ott lesz. És akkor itt is így volt, hogy még nem volt ott a fedezet, de Prabhupád mondta, hogy nekünk ezen a hely kell, itt kell, kell ezen a helyen prédikálni. És akkor meghívta a Murtikat, Rádha Rásza Biharit, és épített nekik egy kis ideiglenes templomot, hogy akkor legyenek ott, és ígéretet tett a Murtiknak, hogy itt építeni fogunk nektek egy templomot, maradjatok itt, segítsetek. És akkor utána, ugye ez a Mr. Nair, ez elkezdte a maga kis piszkos ügyleteit, és Prabhupád nem volt ott végig, mert Prabhupád utazott, és csak telefonon volt kapcsolatban, ugye Girirács Prabhu, akkor azóta Girirács Maharaj, ő volt ott az egyik felelős, tehát egy fiatal bakta, ez a Mr. Nair, ez egy dörzsölt üzletember, egy ilyen csapdahelyzet, jogi csapdahelyzetet hozott létre, mindig zsarolta, nyomta a baktákat, hogy a bakták meg voltak félemlítve. Prabhupád meg azt mondta, hogy én megígértem Rádha Rásza Biharinak, hogy ez a föld az övé, és akkor harcolt a végletekig. Még akkor is, amikor ugye a bakták ugye valahogy feladták az egész küzdelmet, még jogilag is. Ugye Prabhupád egyszer mondta a Girirácsnak, akkor mindennek vége. Ugye? De aztán új erőt vett Prabhupád, és akkor azt mondja, nem, van jogunk, fizettünk, a megfelelő időben fizettünk, ott vannak a Murtik, ugye ennek a Nájernek a felesége is elég agresszív volt, ráküldték, ugye lefizették az ottani rendőrséget, és elkezdték szétverni a templomot. Ugye ezt a kis alkalmi templomot, ugye hinduk, Murtik körül szétverik a templomot. Nagyon, nagyon démonikus dolog. És akkor ugye baktákat elvitték a rendőrök, szóval nagyon, nagyon drámai volt, de Prabhupád meg ezt is akkor átfordította egy pozitív kampányba, hogy akkor egész, és ennek a Nájernek jó összeköttetései voltak a médiában, elkezdte lejáratni a baktákat az újságokon keresztül. De akkor a bakták megmentek, és akkor szórólapokkal mondták, milyen dolog ez, egy hindu ember lerombol egy hindu templomot, egy nagy, nagy ellenkampányt csináltak, aztán volt egy per, és akkor a legvégén ugye csak az volt, hogy ez a Nájer kapott egy szívrohamot, bevitték a kórházba, és akkor néhány napon belül meghalt. És akkor a felesége meg egy ideig próbálta tartani a férjének az álláspontját. Nem tudom, mennyire pontos az, ahogy a Prabhupád életéről szóló filmben van, ahogy Bhakti Charu Maharaj Jake feldolgozták, de általában eléggé követi a életrajzát Prabhupádnak, meg ahogy a bakták elmesélik, szóval akkor ott a felesége megtörik. Ugye azt mondja, hogy miattad halt meg a férjem, mondja Prabhupádnak. És akkor az ügyvéd mondja a feleségnek, hogy ha azt gondolod, hogy Prabhupádnak ekkora ereje van, akkor miért nem adod inkább neki azt a földet? És akkor nő leborul, megérinti Prabhupádnak a lábát, mondja, hogy elnézést. Bocsánat, Szvámicsi. És akkor úgy megváltozik minden, és akkor Prabhupád mondja a baktáknak, vigyázzatok rá, úgy, mintha a lányom lenne egész életében. De itt is látszik a küzdelem. Szóval nem adja Krisna olcsó magát, nem adja könnyen a nyereséget a baktáknak, hanem várja az erőfeszítést. Ugye, mert az erőfeszítés, az tisztítja a baktákat, azzal fejlődünk, hogy killódunk. Ez van, ez a folyamatunk, hogy killódunk, de miközben killódunk, erősödünk. És anélkül meg nincs fejlődés, és ezért elfogadjuk a killódást, mint Krisnának a kegyét. Hogy ezzel tesz próbára bennünket, ezzel erősít, mert ahogy nagyobb súlyokat emelünk, vagy hát nem is emeljük sokszor, csak hogy ne szakadjon ránk a plafon, tartjuk, és akkor azzal erősödünk, hogy tartjuk. És akkor, amikor Krisna elégedett, akkor meg hirtelen ki tudnak virágozni a dolgok. Elmennek a felhők, kicsit a nap, és akkor minden jó. De az sincs örökké, megjön a következő szép, a következő felhő, szóval ilyen az anyagi élet, és ilyen a lelki élet az anyagi világban. Ugye látjuk Prabhupádnak, Maharajnak, nekik is ilyen. Ők másképp élik meg, és máshogy tudják kezelni, ugye nekünk nehezebb, mert még a feltételekhez kötöttség ott van, de ezzel a nagy bizalommal végezzük az odaadó szolgálatot, hogy Krisna ugye sokszor bemutatta ezt távoli múltban, amit olvasunk a Srimad Bhágavatamban, hogy hogy védi meg a baktákat, bemutatta Srila Prabhupád életében, bemutatta már itt Magyarországon, bemutatta az ISKCON történetébe, néhányszor bemutatta már a mi életünkbe, akkor bízunk benne, hogyha kitartunk, akkor mindig lesz segítség, és a nehézség az annyi, amennyire nekünk egyénileg, vagy mint egy szervezet szükségünk van, minden az érdekünket szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmet! Grantarál Srimad Bhágavatam ki, jaj, Sri Sri Dayananda Vijaya Gauranga ki, jaj, Taiko, Pevanam.